Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mai nap a közbenjárásról lesz szó, méghozzá egy ószövetségi közbenjáró imádságot fogunk kicsit megnézni, de még mielőtt erre rátérnék, szeretnék elmondani egy történetet nektek. Addig nyugodtan kinyithatjátok a Bibliát Ézsaiás próféta könyvénél, a 63. fejezet. 7. versétől fogjuk majd olvasni egészen a 19-ig. És a történet pedig az, hogy egy ismerősömet egyszer meghívták egy kis vidéki gyülekezetbe prédikálni. Akkoriban még fiatal, épp lelkész volt, éppen csak kijött talán a teológiáról. És ahogy kiment a szószékhez, a szószéken egy kis táblácskát látott, azzal a felirattal, Uram, Jézust szeretnénk látni. Jézust szeretnénk látni. Ugye ez a János evangélium 12. fejezetében van, amikor görögök mennek oda a tanítványokhoz, és Fülöptől kérik, hogy hát szeretnénk látni Jézust. És úgy gondolom, hogy ez minden egyes igehirdetőnek a nagy felelőssége. Hogy amikor készül egy igehirdetésre, és annyi minden tudja elvonni a figyelmünket egyébként, a mai világban különösen. Vagy amikor ide kiáll, akkor az a felelőssége, hogy itt ne magáról prédikáljon, meg ne a saját gondolatait ossza meg, mert az emberek nem erre kíváncsiak. Nem a politikára kíváncsiak, nem valami egyéb dologra kíváncsiak, hanem egy dologra kíváncsiak. Ezért jöttetek szerintem ti is el ma a gyülekezetbe. Ez van a szívetekbe, erről akartok még többet megtudni, Jézus. És én ezt kívánom, és újra mondom, hogy nekem is ez a nagy felelősség minden egyes alkalommal, amikor kiállok előttetek, hogy ne engem lássatok, hanem Jézust lássátok meg. És hála Istennek van egy nagy segítség nekem is, meg mindenkinek, aki igehirdetésben foglalatoskodik. Nem kell a saját üzenetünket mondani, van nekünk üzenetünk. Ebben a könyvben ott van mindaz, amiről egy igehirdető prédikálhat. És van egy másik nagy segítőnk is, ez pedig a Szent Szellem, vagy legtöbben úgy ismerjük, hogy Szentlélek, aki pünköstkor eljött ebbe a világba, leszállt a tanítványokra, és onnantól kezdve ő az, aki az Isten igéjét felkeni, és ő az, aki élővé teszi számunkra a Krisztusnak a váltságát. És amikor egy igehirdető kiáll prédikálni, akkor ne a gyengeségét nézzétek. Ne azt nézzétek, hogy milyen módon beszél, vagy milyen módon nem tud beszélni. Mert sokfélék vagyunk. Ne a gyengeségeinket, lássatok mögénk. És lássátok azt a Krisztust, aki szólni akar hozzánk. Lássátok azt a Szent Szellemet, aki szólni akar hozzánk. És újra mondom, ti pedig úgy teszitek jól, az a jó hozzáállása minden ige hallgatónak, minden egyes gyülekezeti alkalommal, amikor eljövünk, hogy Uram, Jézust szeretnénk látni. És ez az én szívem vágya, úgyhogy szeretném, hogyha ezért imádkoznánk is, mielőtt felolvasom ezt a szakaszt az Ézsaiás 63-ból. Atyám, én köszönöm neked azokat az énekeket, amikkel az imént dicsőítettünk téged. Uram, ezek se rólunk szóltak. Ezek is a te hűségedről, a te szeretetedről, a te igazságodról szóltak. És köszönjük neked, Uram, hogy 2000 év elteltével is úgy tudunk visszatekinteni a keresztre, a feltámadásra, mint amik valóságos változást hoztak az életünkben. Köszönjük neked ezt, és Uram, arra kérlek téged, hogy most is, Uram, jelenj meg a te dicsőségeddel, jelenj meg a te szereteteddel közöttünk, szeretnénk, Uram, tőled hallani. Jézus, nyisd meg a mi szívünket, hogy hallgatni tudjunk, mint a tanítványok. Tedd a szívünket, Uram, alkalmassá a te igédnek a befogadására. És Uram, amit ma mondani akarsz, azt mondd el nekünk. Szólj a mi szívünkhöz. Tedd a te igédet ma is élővé. Az Úr Jézus Krisztus nevében. És mindenki mondja rá, ámen, Amen. Megtaláltátok Ézsaiás 63. fejezetét, és a 7. verset olvasom, nyugodtan maradjatok most ülve. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból, nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket szeretetével és könyörületével. Ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek lettek, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint lovat a pusztán, meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből. Nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket. Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk. Mintha nem a te nevedről neveztettünk volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár és rád gondol. De te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk. Bárcsak megszabadulnánk. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te ami formálunk. Kezed alkotása vagyunk mindnyájan. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre. Tekints ránk! Mindnyájan a te néped vagyunk. Szent városait pusztává lettek. Pusztává lett a Sion is, Jeruzsálem pedig lakatlanná. Szent és ékes templomunk, ahol őseink dicsértek téged, tűz martaléka lett. Romba dőlt minden, ami drága volt nekünk. Még ezek után is tűrtőzteted magad, Urunk. Hallgatsz, és még tovább gyötörsz bennünket. Amen. Ugye milyen erőteljes ez az ige? Olyan, mintha ott lennénk mi magunk is ennek a prófétának a barlangjába, vagy a szobájába. És láthatjuk, hogy ott térdel a mindenható Isten előtt. Ahogy könnyezik az ő népéért, ahogy megindul az ő benső része. És halljuk az ő kiáltását, hogy Uram, meddig még? Habakuk is így imádkozott. Meddig még? Meddig tart a gonoszoknak az átka ezen a földön? Mikor jelensz már meg közöttünk? És Dániel is így imádkozott, hogy a mi vétkeink elvittek bennünket Istentől. És lehetne sorolni a prófétákat, az Ószövetségnek ezeket a szent embereit, akiknek volt egy látásuk Istenről, akiknek volt egy látásuk a szellemi dolgokról. Beleláttak a szellemvilágba, úgy, mint közülünk senki sem. És aztán látták a népet is, mert erre is volt látásuk. Látták, hogy az a nép, amelyik között élnek, az mennyivel többre hivatott, mint amennyit most megél. Mennyivel többre? Mennyeivel többre. Mennyeivel többre. És ezek a proféták, akik látták Istent, ahogy Ézsaiás látta Istent az ő szentélyében, magasan felemeltetett helyen, ahogy ez ige mondja, angyalok vették körbe, és kiáltották, hogy szent, szent, szent a seregek ura, és ez a szent, szent, szent seregek ura, ez elhívta ezt a népet, az Izrael népét, azért, hogy ez ő saját népe legyen. És elhívta őket azért, hogy ez ő mennyei javaikból részesüljön ez a nép. És szövetségre lépett vele. És egyre jobban megismertette magát. És a proféták ebben óriási szerepet játszottak, akik látták Istent, hallották Istent, és aztán a nép elé álltak, és elmondták nekik, hogy emberek, ilyen az Isten. És legyünk nagyon hálásak a profétákért, az Ószövetségnek ezekért az áldott, nagyszerű embereiért. Mert azt mondja Péter róluk, hogy ők Istennek az indítatására szólták az Istennek az igéjét. És az, hogy mi most tudunk Istenről, az, hogy ennyi mindent tudunk Istenről, az a prófétáknak köszönhető. Olyan embereknek, akik Isten előtt álltak, és hallották az ő szavát a mennyből, és látták az ő dicsőségét, és elvették az ő üzenetét. Ők voltak azok a földi kohók, akikről a 12. Zsoltár ír, akikbe beletöltötte Isten az ő drága ezüstjét, jól megtisztította, 7-szer megtisztította, és aztán elmondták ezt nekünk. Elmondták ezt a kortársaiknak. És évezredeken keresztül ezek az emberek voltak Istennek a szócsövei, csatornái. Rajtuk keresztül ismerte meg ez a világ Istent. Rajtuk keresztül ismerte meg ez a világ Istent. Úgyhogy legyünk nagyon hálásak értük, hogy ezek az emberek oda szánták az életüket Istennek. És oda szánták az életüket arra, hogy tiszta edényekként meghallják az Úrnak a szavát. Nem igaz az, hogy nem lehet Istent megismerni. Istent az ő igéjéből pontosan meg lehet ismerni. Mert Isten megismerhetővé tette magát, és ehhez használta ezeket az embereket. És ez a néhány próféta, ugye lehetne itt említeni Mózest, lehetne említeni Ábrahámot, akik a maguk korában Istennek a képviselői voltak. Lehetne említeni Dávidot, vagy Dánielt, és még ti is tudtok nagyon sok ilyen prófétát, akikkel tele van az Ószövetség. Ezek az emberek a maguk korában, hát igazi szövétnekek voltak. igazi világosság voltak, akik körülöttük voltak, akik hallották az ő hangjukat, azok mit hallhattak? Hogy így szól az Úr. Ezt hallhatták. Így szól az Úr. Ezek az emberek láttak, miközben mindenki más vak volt. Ők voltak az Ószövetség látói. Egyébként a prófétát korábban így nevezték. Látó. Ha meg gúnyolni akarták őket, azt mondták rájuk, látnok. Látnok. Te, aki azt mondod, hogy látsz. Ámos prófétát például így gyalázták az ellenfelei. Ezek az emberek láttak és hallottak Istentől. És milyen csodálatos, amikor az embernek a szellemi szeme megnyílik. Ugye Elizeus azt mondja, hogy Uram, nyisd meg Géházi szemeit, hogy lássa, hogy mi van körülötte, hogy nem csak az arámi sereg van körülötte, hanem ott vannak a mennyei dicsőségnek a lovasa is, meg a szekerei is. Tesók, ez a földi élet, ez csak egy része annak, amit mi látunk. Itt van körülöttünk a szellemvilág. Ki tudja, hány angyal van most is itt, ebben a teremben körülöttünk. Hogy Jézus milyen módon van itt jelen közöttünk. És Pál apostol azért imádkozik, hogy nyíljanak meg a mi szellemi szemeink, hogy lássunk, hogy mire hívott el bennünket Isten. Nincsen annál szerencsétlenebb dolog, és nincsen annál szerencsétlenebb keresztény, aki vakon éli az életét, miközben ott lenne a látásnak az ajándéka az életében. Nincs annál nyomorultabb keresztény, aki nem látja, hogy mire hívta el Isten, hogy milyen örökséget ad neki Isten, hogy milyen nagy az ereje Istennek. Nagyon gyenge az a hívő, aki vakon éli a hívő életét, vagy nagyon homályosan, valamit tud azért Istenről. Mert néha itt elhangzik egy-egy dolog róla. Láttak, ezért szóltak. És milyen áldott dolog az, hogy ebbe a bűnnel megterhelt világba megszólalt az Istennek a szava, hogy így szól az Úr. Milyen áldott dolog ez? Olyan ez, mint egy ilyen sugár, ami a sötétségnek az erői közé behatol. És ahol van, ahova eljutott világosságot teremt. És ezek az emberek hallották Istent, látták Istent, és azt mondták, hogy így szól az Úr. És ez világosságot hozott. De beszélhetnék a legnagyobb prófétáról is. Arról, aki számodra is a legfontosabb. Mert ő proféta is volt, a legnagyobb mindenek között. A názáreti Jézus. A názáreti Jézus. Tudjátok, ő abba különbözött a prófétáktól, hogy ő nem azt mondta, hogy így szól az Úr. Soha nem mondta Jézus, hogy így szól az Úr. Tudjátok, mit mondott? Bizony, mondom néktek. Mert ő nem csak egy proféta volt, nem csak a legnagyobb proféta volt, nem csak Isten üzenetét adta át, ő maga volt az üzenet. Ő maga volt az Isten, aki eljött ebbe a világba. És ő azt mondta, hogy én vagyok az igazság és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok. Aki engem követ, az nem járhat sötétségbe, hanem övé lesz az életnek a világossága. A legnagyobb proféta, Jézus Krisztus, a legnagyobb király, Jézus Krisztus, a legnagyobb pap, főpap, Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy megjelentettem a te nevedet ebben a világban. Akiket nekem adtál, azok megismerték a te nevedet. Melyik volt Istennek ez a neve, amit a názáreti Jézus kijelentett? Az Atya, az, hogy Isten abba, szerető apuka. A zsidók így nevezik, a zsidó gyerekek így hívják az apukájukat. Abba segíts, abba nézd, mit kaptam, abba. Ilyen a mi Istenünk. És Jézus ezt jelentette ki számunkra, hogy Isten nem csak egy ítélő bíra, hogy Isten nem csak valami hatalmas, nagy, ott fenn a mennyben, hanem Isten mennyei atya, egy szerető mennyei atya. Milyen hatalmas világosságot hozott ez? Milyen hatalmas világosságot hozott ez az életünkben? Ismered így? Megnyíltak már a szellemi szemeid? Látod az Atyát? Látod Jézust? Látod a Szent Szellemet? Ezek az emberek, akikről beszélek, a proféták, ők látták Istent, és hallották az ő hangját. És tudjátok, hogy mi történt velük? És egy kicsit erről szeretnék beszélni még. Terhesek lettek. Hallották Istent, kaptak kinyilatkoztatást Istenről, sokszor nagyon kemény, ítélő látomásokat láttak, és ez egy terhet rakott az életükre. Egy terhet rakott az ő szívükre. Miért? Mert miről szóltak ezek a proféciák? Hogy a nép eltávolodott az Istentől. Arról szóltak ezek a proféciák, hogy ez a nép, ez az Isten adta nép, mennyire távol került az ő Istenétől. Mennyire távol került a szövetségnek az ígéreteitől. Mennyire távol került mindattól, amit Isten az ő számukra eltervezett. És most itt élnek, ugyanúgy, mint a környező népek. Ugyanolyan báványokat imádanak. Voltak olyan királyok, áthozatták Damaszkuszból, vagy csináltattak egy ugyanolyan oltárt, mint ami a damaszkusziaknak volt. Hát ha őket megsegítette, akkor majd bennünket is megsegít. És nem tudta, hogy pont ezekért jön az Isten ítélete rá. És Ézsaiás is, Sámuel is, Dániel is látták a népnek a nyomorát. És ez egy terhet rakott rájuk. Tudták, hogy Isten meg fogja ítélni őket. Tudták, hogy Isten ellenségükké fog válni, hogyha ebből nem térnek meg. És egy teher került a szívükre, egy teher került a gondolataikra, és ezzel a teherrel mentek Istenhez. Olvassátok el Malakiás próféta könyvét. Úgy kezdődik az Úr terhe, amit mutatott Malakiásnak. Olvassátok el a Habakuk próféta könyvét. Ne az új fordítást, a Károlyt olvasd ehhez. Teher, amit az Úr adott neki. És ezzel a teherrel mentek oda Istenhez. És a közbenjáró imádságnak ez az alapja. Ez a lényege. Hogy van egy felelősség, amit érzel a környezeted iránt. Hogy van egy felelősség, egy teher az életeden, amit érzel azok felé, az emberek felé, akik még nem az Úréi. A családodban, a munkahelyeden, a városodban, amikor látod az országnak a helyzetét, hogy micsoda nyomorban él ez a magyar nép, hogy micsoda nyomorult politikusaink vannak, hogy milyen nyomorult vezetőink vannak. És ez odavisz téged a térdeidre, hogy Isten előtt közben járjál értük. Teher. Teher. Az elején beszéltem arról, hogy milyen fontos az, hogy valaki ide kiáll a szószékhez. És hogy az emberek nem téged akarnak hallani, hanem Jézust akarják látni. Meg vagyok róla győződve, hogy az ige hirdetőknek ez egy nagy felelősség, hogy ezt a terhet hordozzák. Hogy Istennel elég időt töltsenek ahhoz, hogy Isten tudja hozzájuk szólni. Hogy Isten meg tudja velük osztani az ő szívének a terhét. Hogy ez a te terhed is legyen. És úgy tudják kiállni az emberek elé, hogy ezzel a teherrel vagy terhes. Hogy ezt a tehert akarod úgymond átrakni. Ezt a felelősséget megosztani. Egyébként a mai igehirdetők talán azok, akikre leginkább azt lehetne mondani, hogy olyanok, mint az Ószövetségnek a prófétái. Akik ugyanúgy Isten szócsövei. Ugyanúgy azt tudják mondani, hogy így szól az Úr. Ebből a könyvből. Terhet hordoznak. És itt van ez az ember, Ézsaiás, aki ránéz a jelenlegi helyzetére az országnak, ránéz a társadalomnak a helyzetére, és azt mondja, hogy hát ez így nem mehet tovább. És ez a teher, és az, hogy tudja, hogy ezért Istennek az ítélete jön, ez a teher, ez őt odaviszi a térdeire. Vagy nagyon tetszik nekem Dániel próféta, egy pillanatra odalapozok, amikor ott vannak már a babiloni fogságba, és Dániel prófétaként megérti az Isten üzenetét a 70 évről, hogy lassan véget ér, és mehetünk vissza. Azt mondja a 9. fejezet 3. vers, akkor az Úr Istenhez fordultam, hozzáfolyamodtam imádsággal és könyörgéssel, bőtölve, zsákruhában és hamuban. Én így tudom elképzelni Ézsaiást is, aki odaborul az Úr elé, az ima kamrájában. És azt mondja, hogy Uram, Uram, kérlek, avatkozz be. Uram, kérlek, hozzá változást. És nagyon érdekes, ahogy kezdődik ez a közbenjáró imádság, az elejét szeretném felolvasni nektek, hogyan kezdődik? Nem jajgatással, nem önsanyargatással, vagy ilyenekkel. Azt mondja, hogy az Úr hűségét magasztalom. Az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. És aztán még folytatja, hogy ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból, nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket, felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ézsaiás a közbenjárását, ezért az Istentől eltávozott népért, tudjátok mivel kezdi? Hálaadással kezdi. Hálaadással kezdi. A hálaadás az a hit legtisztább kifejeződése. És hogyha kell, akkor ezt írd fel magadnak. A hálaadás az a hit legtisztább kifejeződése. Miért? Mert elviszi, elvonja a tekintetedet a problémától. Elvonja a tekintetedet a körülményektől, a zaklató dolgoktól, és oda irányítja téged a hitnek a forrására, Istenre magára. Amikor hálát adsz, akkor ezzel azt mondod, hogy én Istenre figyelek. Hogy én Istenről emlékezem meg. Hogy visszaemlékezem mindazokra a dolgokra, amiket Isten cselekedett értem. Figyeljetek, az életünk az tele van kihívásokkal. És annyi minden el tudja vonni a figyelmünket, még egy imáról is. Annyi minden el tudja vonni a figyelmünket. Annyi minden el tud bátortalanítani bennünket a hittől. Hogy hát miért én legyek olyan más, mint a többiek, amikor ez az egész világ más irányba megy. Ilyenkor a hálaadás az, amikor a tekintetedet újra Istenre emeled. Amikor arra kényszeríted magadat, hogy Istenre figyelj. És elmond, ahogy itt Ézsaiás elmondta Istennek, hogy mi mindent tett a múltban. És a zsidó emberek számára az Egyiptomból való kiszabadulás az egy ilyen alappont volt. Mindig ezért adtak hálát. Ha megnézitek az Ószövetségnek az imáit, mindig ezért adnak hálát. Hogy Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból. Hogy Isten kézen fogta őket, és kihozta őket abból a vaskohóból, abból a kemencéből, amiben addig benne voltak 430 esztendeig. És Isten szabadulást adott nekik. Ez volt az ő hálaadásuknak az alfája. És Ézsaiás is ezt mondja, hogy Uram, én megemlékezem erről. És a mi életünkben is van egy ilyen alfapont, amikor az Úr téged kihozott a bűneidből. A te életedben is van egy alap hálaadó ok, amikor a bűneidben éltél, és egyszer csak Isten megszólított téged. És azt mondta, hogy ez enyém vagy. Amikor az Úr megszólított, és azt mondta, hogy megbocsátattak a te bűneid. Amikor az Úr azt mondta, hogy kövess engem, és én emberhalásszá teszlek. És visszaemlékezhetsz Istennek erre az alfa pontjára, a hálaadásnak a pontjára. És ezzel kezdheted a te imádságodat, hogy Uram, köszönöm. Uram, megemlékezem rólad. Megemlékezem a te hűségedről, megemlékezem a te erődről, megemlékezem a te szeretetedről, mindarról, amit cselekedtél a népnek az életében, mindarról, amit cselekedtél az én életemben. És ez egy jó alaphang az imához. Mert utána már nagyon könnyű lesz úgy beszélni magadról, hogy hát én pedig vétkeztem. Amikor Isten mindenek fölé kerül, akkor utána nagyon könnyű már bűnbánattal közeledni Istenhez. És Ézsaiás is ezt teszi. Könyörög a népért. Többet szám első személyben. Mi vétkeztünk. Dániel is ugyanígy imádkozik. Mi vétkeztünk. És ezért, amikor imádkozol, amikor közben jársz valakiért, nyugodtan azonosulhatsz vele. Nyugodtan azonosíthatod magadat vele. Uram, ő is vétkes, én is vétkes vagyok. Kérlek, hozzá szabadulást. És a legcsodálatosabb része Ézsaiás imájának az, amikor elkezdi azt mondani Istennek, és ha megfigyelitek egyébként az Ószövetségben, akik imádkoznak, ezek a proféták, mindig nagyon bátran imádkoznak Istenhez, mint akik ismerik Istent. Szinte kihívó imákat intéznek Isten felé. Szinte vakmerő imákat intéznek Isten felé. Azt mondja Ézsaiás ott a barlangjában, vagy az imaszobájában, hogy hol van? Hol van? Hol van most az az Isten, aki akkor nagy dolgokat cselekedett? Hol van most? És nem tudom, hogy a te imáidban mikor került elő az, hogy Istennek a mai cselekedeteid vágyd, a mai cselekedeteid kérd. Van-e olyan teher az életedben, ami ezt kiválthatja, ami odavisz a térdeidre? És nekem ez az üzenetem ma számotokra, hogy legyen egy teher, hogy legyen a szívetekben az Istennek a terhe, ami a térdeitekre visz. És azt tudjátok mondani, hogy Istenem, mikor jelensz már meg? Uram, mikor változtatsz ezen a helyzeten? Uram, mikor avatkozol közbe? Mikor jön el már a te munkád? Meddig még? Meddig kell várnunk? Ugye ez milyen vakmerő imádság? Ó, hát Isten tudja, hogy mikor jön. Ó, ez teológiailag nem helyes. Az Ószövetség profétáit nem érdekelte ez. Ők Istenhez kiáltottak, hogy Uram, cselekedj. Uram, mikor jössz már el? És aztán azt mondja, hogy tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? És a 63. fejezet utolsó verse, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Testvérem, vársz Istennek a megnyilvánuló jelenlétére? Szoktál imádkozni azért, hogy Isten jelenjen meg közöttünk? Jelenjen meg itt a gyülekezetbe közöttünk? Jelenjen meg a nem hívőknek az életébe? Hogy szakítsa szét az eget, és szálljon le? Szoktál ilyen módon is imádkozni? Tudjátok, mi az egészben a legcsodálatosabb? Egyébként Dávid ugyanígy imádkozik a 144. Zsoltárban, hogy hajlítsd le az egeket, és szállj alá. Az a legcsodálatosabb ezekbe, hogy Isten Ézsaiásnak is, meg Dávidnak is meghallgatta az imádságát. Meghallgatta ezt a közbenjáró imádságát. Mert amikor Jézus eljött, akkor szétszakította az eget, és leszállt erre a földre. Isten ember lett. Isten ember lett ott Betlehemben. Megszületett, lejött erre a földre. Szétszakította Jézus az eget. Mert Isten meghallgatja az imádságot. És Jézus lehajlította az ég boltozatot, és lejött erre a földre, és megválaszolta Ézsaiásnak az imáját, megválaszolta Dávidnak az imáját, megválaszolta annak a sok-sok millió és millió embernek az imáját, akik a bűneikkel Istenhez fohászkodtak fel, hogy Uram, segíts! Uram, látod a nyomoromat, segíts! Hány ilyen ember van ma is? Lehet a te környezetedben is. Szoktál értük imádkozni? Isten meghallgatta ezt az imát. Lejött Jézus, szétszakította az egeket, és az ég most már nincsen lezárva. Az a csodálatos hír, hogy amikor Jézus visszament a mennybe, nem zárta be az eget, később a Szent Szellem is ott jött le, azon a szakadáson jött le, és még az ördög, aki talán legjobban munkálkodik azon, hogy az emberek ne találkozzanak Istennel, ő sem tudja összevarni ezt az eget, ami szétszakadt. És ez a mi reménységünk, ez a mi csodánk, hogy ma lehet a mennyel kapcsolatban lenni. Én zárásként már azt mondom, hogy ezekre a profétákra én úgy tekintek, mint az Ószövetség nagy karizmatikus vezetőire. Akik olyan dolgokat tettek, amiket talán még ma sem tesz senki. Halottakat támasztottak, betegeket gyógyítottak, tüzet hoztak le az égből, tüzért imádkoztak, és lejött az égből. Tehát ők voltak ezek a nagy karizmatikusok. És hatalmas csodákat, hatalmas jeleket tettek. De tudjátok, mi, akik az új szövetségben élünk, ugyanilyen lehetőségeink vannak, sőt, még ennél sokkal nagyobbak. Persze nem fogunk mi tüzet kérni az égből. De valaki rajtunk keresztül fog megtérni. És lesz a mennynek a lakója, egy örökké valóságra. Valaki rajtunk keresztül fogja elhagyni a függőségét, az alkohol függőségét, vagy a paráznaságtól való függőségét, vagy a drog függőségét. Lehet, hogy a te bizonyságtételed egy embernek az életére olyan hatással lesz, hogy egykor majd a mennyben az angyalokkal fog az aranyutcákon sétálni. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb csoda nincsen. Tehát nagy csoda egy halott feltámadása, nagy csoda egy ember meggyógyulása, de valamennyi között a legnagyobb csoda, amikor egy ember megtér, és hátat fordít a bűnének, és aztán megszentelődik az élete. És aztán, amikor az utolsót lehelít a földön, és lecsukódik a szeme, akkor pedig a mennyben nyitja ki újra, az arany utcákon. Egy bűnös ember. És meg vagyok róla győződve, hogy a prófétáknak is ez volt a szívébe, hogy azért imádkozni ezért a népért, hogy bárcsak, ahogy mondtam, mennyeivel többet érjenek. Mennyeivel többet érjenek. Hogy a menny hatni tudjon az ő életükre. Testvérek, az Úr jó. És ő azt akarja, hogy a mi életünk is ilyen mennyei legyen. És használjuk ki. A házi csoportban mondtam most pénteken, hogy én nem akarok úgy a mennybe menni, hogy azzal kell szembesülnöm, hogy néhány százalékban tudtam megtenni, amire Isten elhívott engem. Hogy csak néhány kis részében tudtam olyan életet élni, amit Isten egyébként felajánlott nekem. Én akarom a maradékot is. Akarok egy olyan életet élni, és szerintem ebben velem együtt vagytok, akarunk egy olyan életet élni, ami igen kedves Isten előtt. Egy olyan életet, aminek a végén nem szégyenkezünk, hanem azt mondhatjuk, hogy a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket. Kérlek, hogy hajtsuk meg a fejünket, és fogunk imádkozni. Ha úgy vagy itt most ezen a helyen, hogy még nem adtad át az életedet Jézusnak, ha még vak vagy, ha még nem látsz, akkor szeretném, hogyha elmondanád velem együtt ezt az imádságot. Ez egy nagyon rövid imádság lesz, úgy szoktuk mondani, hogy a bűnösök imája, amiben néhány mondatban elmondod Istennek, hogy szükséged van rá, hogy bánod a bűneidet, és hogy kéred az ő bocsánatát. És utána pedig fogunk még imádkozni azokért, akik szeretnék megújítani a hitüket, hogy szeretnék tisztán látni a szellemi dolgokat. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, jövök hozzád, mint bűnös, akinek szüksége van bűnbocsánatra. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten. Azért, hogy nekem örök életem lehessen. Most befogadlak téged. Mai naptól kezdve légy az én Uram, légy az én megváltóm, és légy az én legjobb barátom. Hálát adok neked ezért. Ámen. És hogyha szeretnéd odaszánni az életedet, ha valamilyen területen úgy érzed, hogy meglankadtál, vagy elhomályosult a szellemi látásod, akkor gyere imádkozz még ezt velem. Atyám, kérlek téged, hogy erősíts meg engem. Növeld az én hitemet. Növeld a Bibliának a szeretetét az életemben. Szeretnék több időt tölteni veled. Amikor tudsz hozzám szólni, amikor meg tudod osztani velem a te terheidet, És amikor én is tudok hozzád szólni emberekért, akiket szeretek, kérlek, bocsásd meg a hanyagságomat. Bocsásd meg a közömbösségemet. Bocsásd meg az elvilágiasodásomat. És mostantól oda szánom az életemet neked. Kérlek, segíts. Fiad Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon benneteket.